Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amelyben ezt megparancsolta mi nekünk, Máté evangéliuma végéről. És hozzájuk menvé Jézus, szóla nékik mondvám. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ámen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást, a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk most vallást, vallomást, ami győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk. Drága mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk ezekért, kis életekért, gyermekekért. Köszönjük, hogy mielőtt szüleik gondolhattak volna őrájuk, te már döntöttél róluk örök tanácsvégzésedben. Arra kérünk, Urunk, hogy vigyázd életüket, Óvd lépteiket, kísérdőket útjukon. Könyörgünk a szülőkért, a kereszt szüleikért, hogy amiket ígérnek és fogadnak, előtted és neked, azt hadd tudják és akarják megtartani. Eléd hozzuk most őket, néked ajánljuk fel, mutatjuk be őket. Arra kérünk, hogy pecsételd el az ő életüket, önmagad számára és az örök életre. Így kérünk és könyörgünk, áld és szenteld meg, amit cselekszünk, az Úr Jézus parancsára és az ő nevébe. Amen. Keresztnevét.
Alexandra,
keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Gyermek keresztnevét. Dániel, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Tessenek visszahozni a gyermeket. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnövekedjetek szüleitek örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni. A gyülekezet is foglaljon helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink. Kedden 10 órától asszonyórát tartunk, szerdán este 7 órától énekkari próbát, csütörtökön 10 órától gyülekezeti bibliaórát, este 6 órától a kisifi, pénteken este 6 órától a nagyifi kezdi meg alkalmait. Vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet és gyermekmegőrzést is vállalunk. Fél 12-kor az énekkar próbál. Köszöntöm a régi megbecsülő szeretettel mai igehirdetőnket, Kálmán Béla ráckevei lelkipásztort és kedves feleségét. Isten áldása legyen rajtuk, rajtatok és szolgálatotokon. Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyülekezet lelkipásztora ma Balaton főkajáron prédikál, szolgál. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Mester Lajost, aki 74, és Magyar Gyulánét, aki 58 esztendőt élt. Az Úr Jézus mondja, aki hisz én bennem, az ha meghal is, él. Isten adjon vigasztalódást a közénk érkezett hátra maradott gyászoló testvéreknek. A 229. számú dicséretünket keressük ki, és énekeljük végig mind a három versével. A 229. számú dicséretünk első verse így kezdődik, Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.
Thank you. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, hallgassuk meg az élő Isten igéjét, melyet lelkünk épülésére Jakab apostol levele első fejezetéből olvasok, a 19. verssel kezdődő és a fejezet végéig tartó szakaszból. Tekintettel arra, hogy ez hosszabb ige szakasz, e felolvasott ige szakaszt leülve, helyünket elfoglalva, figyelmes szívvel hallgassuk meg. Azért, szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. Mert az ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelketeket. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, és mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, hogy milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Mert ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt, megcsalja maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet, az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magunkat e világtól. Az örökkévaló Isten tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten megszólító igére jöjjetek, feleljünk mi is, fennállva, fejünket meghajtva, elcsöndesedve imádkozzunk, könyörögjünk. Istenünk, jó atyánk, aki kegyelmes és hűséges szeretettel hordozott tenyereden a mi életünket, köszönjük, hogy ide vezéreltél bennünket, itt állhatunk a te színed előtt, és szeretnénk mindenek előtt megvallani neked, Urunk, azokat a cselekedeteinket, amelyek nem a te akaratod szerint, nem a te lelkületeddel fogantak meg a lelkünkben, és lettek tettekké, és ezért nem is lehettünk boldogok. Urunk, bocsáss meg nékünk mindenért, amivel mérgeztük saját lelkünket, mások életét, ami nem építette a te országodat ebben a világban, hanem sokkal inkább gyalázta a te szent nevedet. Urunk, köszönjük az elénk tartott, újra meg újra elénk tartott lelki tükröt, az írott és olvasott, hirdetett igét, és azt a Jézus Krisztust, akire mindezek mutatnak. Urunk, ha hozzád hasonlítjuk magunkat, akkor bűnbánatra és alázatra indul a lelkünk, akkor nincs mit magyarázkodni, akkor nincs miért mentegetőzni, akkor csak kegyelmet lehet kérni ott nálad a Golgotán. Ugyanakkor, ha Krisztusra nézünk, akkor azt is látjuk, hogy kivé, milyenné lehet az életünk. A te áldott lelked munkáját kérjük, várjuk most is, hogy formálódjék bennünk tovább a Krisztus arca. Urunk, kérünk téged, hogy áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, hogy a te áldott igéd munkálkodhassék a mi lelkünkben. Urunk, te ismersz bennünket, tudod, hogy mi minden tölti be most is a lelkünket. És valljuk, hisszük, hogy te tudod egyedül igazán, hogy mire van szüksége a mi lelkünknek. Urunk, hittel kérjük, hogy add azt a lelki táplálékot, ami szerinted most szükséges a mi szívünknek. És mi szeretnénk élni a szent lelki kenyérrel. Mert szükségünk van a te erődre, Urunk. Mert szeretnénk betöltekezni a te indulatoddal. Szeretnénk másként látni önmagunkat, a körülöttünk élő embereket, és a világot, mint ahogy tőlünk telik. Urunk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, adj élő hitet, amellyel meg tudjuk ragadni a te felhangzó igédet. Segíts, Urunk, meghallani, jól hallani, és aztán majd megtartani, szívünkben megőrizni, és életté változtatni a megértett igét. Így áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, megváltunk a Krisztus Jézus érdeméért. Amen. Az 512. dicséret első versét énekelve készülünk az ige meghallására. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve, az ő üzenetét hirdetni kívánom ma közöttetek, írva található az előbb olvasott ige szakaszban, Jakab apostol levele első fejezetének 21. versében. Szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelketeket. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Néhány napja egy turista csoport jött, hogy szeretnék megnézni a Ráckevei református templomot is. És hát amikor bejöttek, helyet foglaltak ki, ahol éppen gondoltak, akkor röviden pár mondatban elmondtam, amit a templomról úgy röviden lehetett nekik mondani. És amikor ment már kifele a csoport, akkor egy férfi odajött és azt kérdezte, hogy tiszteletes úr, ugye nem véletlen az, hogy ahogy én leültem egy általam teljesen tetszőlegesen kiválasztott pontjára a templomnak, az első, ami a szememet megfogta, az a szószék volt. És aztán, amíg tetszett beszélni, úgy nézegettem a templom különböző pontjait, és arra voltam kíváncsi, hogy vajon, ha odaültem volna le arra a másik pontjára a templomnak, onnan is egyből a szószék felé irányult volna a tekintetem? És azt mondja, hogy lélekben végig gondoltam magam a különböző pontjain ülve a templomnak, és azt kellett megállapítanom, hogy bárhova ültem volna ebben a templomban, a A szemem valahogy egyből a szószéket vette volna észre. Azt kérdezte, hogy ugye ez nem véletlen. Ugye így tervezik, vagy tervezték ezt a templomot. És mondtam, hogy igen, a református templomokat szinte kivétel nélkül mind így tervezték. Ha végig gondolt, ezt is így tervezték és építették meg, hogy bárhova ülsz le, a tekinteted ide irányul. Ide a szószékre, ahonnan hirdettetik Isten igéje, illetve oda az úrasztalához, ahol, ahogy a régiek mondták, a látható igéket, a sákramentumokat kiszolgáltatjuk, mint most a keresztséget. Igen, a reformátorok abban a meggyőződésben tették az igehirdetést az Isten tisztelet középpontjába, hogy Isten az ő igéje által szól és cselekszik. És az a legfontosabb. Annak kell a középpontban lennie. És ennek az elvi teológiai megfontolásnak a következménye az, hogy úgy is építették a templomokat, hogy minden tekintet oda irányuljék, ahonnan halljuk Isten igéjét. Isten igéje, abban Isten mindig szól és cselekszik. És ahol ő megszólal, ott előbb-utóbb a hangon, a meghallható igén túl megvalósul Isten cselekvése is. Szól az Isten önmagáról, és szól rólunk. Ezek evidenciák, régóta templomba járó emberek számára magától értetődő gondolatok, hogy Isten az ő igében szól önmagáról, és rólunk. Mégis újra meg újra ezt el kell mondani, mert ma nagy divat lett, hogyha valaki Istenről akar tájékozódni, akkor nem az igéhez fordul, vagy nem kizárólag az igéből meríti az információit. Ma újra nagyon sok olyan éhes lelkű ember van, aki lelki értelemben úgy cselekszik, mint testi értelemben a kisgyerek, aki mindent a szájába vesz, és mindent válogatás nélkül hajlandó megenni. Nagyon sok ember ma táplálkozik pogány vallásokkal, és azt gondolja, hogy mindegy, hogy az Istennel kapcsolatos információ éhségemet a Biblia alapján elégítem meg, vagy valamely régi más pogány vallás gondolatai szerint. És el is szokták mondani, templomba járó kedves református emberek is, mindegy, csak higgyünk valakiben. Meg hát végsősoron úgyis egy az Isten. És ezzel megnyugtatva magát, a Biblia mellett olvas más olyan pogány vallásíratokat is, amelyek bizony nem az egy igaz élő Istenről szólnak. Ha valaki hiteles képet akar az Istenről, a világ mindenség és önnön parányi élete alkotójáról, akkor szelídséggel kell fogadnia az Isten igéjét. A Szentírásból olvasható és hallható igét. Azt tarthatja meg a mi lelkünket. És Isten szól mindig rólunk is. És elmondja, hogy milyennek lát most. De ugyanakkor elmondja mindig azt is, hogy milyennek szeretne látni a jövőben. Ha mindig csak azt mondaná el, hogy milyennek lát most, akkor valljuk meg őszintén, legtöbbször nagyon lehangoló üzenetet hallanánk önmagunkról. De Isten mindig együtt látja rajtunk és bennünk azt, akik éppen vagyunk, meg akik lehetünk az ő szeretete és hatalma által. Isten szól rólunk is, hogy kik vagyunk éppen most, és kivé lehetünk, kivé akar formálni bennünket az ő lelke és igéje által. De Isten nem csak szól, hanem cselekszik is. Ide jöttél, megfélemlett, tépelődő, megrendült lélekkel. És egyszer csak valahogy megfogta a figyelmedet, a hirdetett ige, és valahogy megbátorodott, újra erőt nyert lélekkel mentél el. Pedig látszólag nem történt semmi különös, csak végighallgattál egy gyarló ember által továbbmondott isteni üzenetet. De Isten megszólaló igéje mindig cselekszik is. Cselekedni akar bennünk. Vagy idejöttél szomorúan vígasztalás után epekedő lélekkel, és ez nem csak arra az esetre vonatkozik, amikor valaki koporsó mellől jött ide. Az életüknek nagyon sok olyan helyzete van, amikor vígasztalás után sóvárog a lelkünk. És látszólag nem történt itt semmi különös. A sorsodat nem változtatta meg senki. Az ellenségeiddel ugyanúgy együtt kell élned majd. A terheket nem vette le senki a válladról, és mégis, mert Isten felhangzó igéje cselekedett is benned, megvigasztalt szívvel mentél el innen. Te csak azt érezted, hogy nem vagyok egyedül. Valaki mellém állt. Azt érezted, hogy valaki téged is, meg veled együtt a terheidet is hordozni kezdett. Mert a vígasztalás Istennél sokkal több, mint elhangzó szó. A vígasztalás Istennél azt jelenti, hogy melléd áll. Ugye tenyerére veszi az életedet, és azért tudod attól kezdve elhordozni a terheidet is, mert téged is hordoz az Isten hatalma. Lehet, hogy úgy voltál, vagy ige hallgató rendszeresen hétről hétre, hogy tele van a szíved kételyjel, kétségekkel. És birkózik benned a kettő, hogy jó lenne már bizonyosságra is jutni, ugyanakkor akármit és akármikor hallasz innen isteni üzenetként, megszólalnak benned a kételyek is. És a bizonyosság utáni vágy, meg a kétkedés küzdenek egymással. Ne add fel, továbbra is hallgasd Isten igéjét. És meg fogod látni, hogy előbb-utóbb Isten igéje elvégzi benned azt, hogy bizonyosságra jutsz. A bűnbocsánatodat illetően, hogy nem kell, hogy az életem elrontott dolgainak az ítélete átka, égesse, nyomorítsa, elnehezítse a lelkemet. Vagy bizonyosságra juthatsz abban a kérdésben, ami nagyon sok ember lelkét marjámod belül. Hogy van üdvösségem? Tényleg? Olyan régóta mondják nekem, hogy kegyelemből Isten üdvösséget adott. De valahogy nem tudja még mindig igazán a bizonyosság örömével megragadni ezt a lelkem. Az elmúlt hetekben is megdöbbentem egy olyan idős nénihez vittem úrvacsorát, aki amíg tehette, állandóan templomba járt. Szinte nem volt úgy vasárnap, hogy ő ne lett volna ott. Igét olvas otthon, imádkozik. És mégis azt mondta, hogy tiszteletes úr, hát majd meglátjuk. Én nagyon bízom benne, hogy üdvösségre jutok, de hát azért egyre többet gondolva a halálra, azért kétségek is vannak bennem. A kételyek állapotából a bizonyosságig az Isten az ő igéje által juttat el. Az nem baj, ha vannak benned kételyek. Csak engedd magad, hogy Isten meggyőzzen. Maradj itt, engedd a szívedbe újra meg újra az ő igéjét. És az ő igéje által ő elvégzi benned, hogy kételytől eljuss a bizonyosságig. És sorolhatnék még sok-sok példát arra vonatkozóan, hogy Isten igéje cselekvő hatalom. De most nem példákat mondok tovább, hanem azt juttatom eszetekbe, hogy Isten az ő Biblia, az ő igéjében az ige hatalmáról úgy beszél, mint az elvetett magról. A magban, amiről Jakab is beszél egyébként, abban ugye termőerő, csíra képesség van. Az Isten igéje az a csodálatos lelki mag, amiben mindig van termőerő és csíra képesség. Hogy benned, bennem, ez a csodálatos lelki mag, az Isten igéje el tudja végezni a maga munkáját. A soha nem az igén múlik, abban mindig van erre erő és hatalom. Ami fogadókészségünkön áll vagy bukik, hogy a lelki mag, az ige elvégezheti-e bennünk a maga munkáját. Azt mondja Jakab, szelíden fogadjátok a lelketekbe plántált, a belétek oltott Isten igét. Mert lehet másként is? Lehet. Csak egy példát mondok erre, az egyik ószövetségi király. Minden alkalommal, amikor Isten küldte hozzá Jeremiás prófétát, a féltő, mentő szeretetből való üzenettel, hogy a király élete is megtartassék, meg a népese vesszen el vele együtt, akkor ez a király mindig megkeményítette a szívét. Nem szelídséggel fogadta, és fogadta be Isten üzenetét, hanem bezárta a szívét, megkeményítette. És amikor nem akarta már hallani többet, akkor Jeremiás megpróbálta úgy, hogy leíratta az igét, és egy tekercs formájában küldte oda. A király meglátva, hogy milyen tekercset kapott, összevágta és tűzbe dobta. Megkeményítette magát, újra meg újra. Elveszett ő is, és történelmi tragédiába vitte a népét is. Lehet megkeményíteni a szívet, lehet bezárni. Nemrég láttam egy kisgyermeknél, mondtak neki valamit, befogta a füleit. És úgy mosolyogtunk rajta először. Aztán elgondoltam, hogy honnan tanulta ezt ez a gyerek. Senki nem tanította neki. Tudja magától. A lelkünknek soha nem tanította az Isten azt, meg senki más se. Hogy fogd be a lelki füled, hogy zárkózz be, hogy keményítsd meg magad, hogy zárd ki magadból Isten igéjét. És mégis, milyen sokszor megkeményedik a lelkünk. Hallgatni még csak hallgatjuk, de meghallani már nem akarjuk. Belül kemények maradunk. Ezért mondja Jakab, szelíden fogadd a beoltott igét. Hogyan kell ezt megcselekedni? Hadd mondja két bibliai példát erre. Az egyik Mária, Jézus édesanyja, aki jegyességben járt még csak Józseffel, még csak tervezték a házasságkötést. Akkor megjelenik nála Isten angyala, és azt mondja, hogy általad fog megszületni az Isten messiás el világra. A Szentlélektől fogam majd benned egy élet. És Mária először érthető módon megdöbben. És nyilván átvillant az agyán, hogy hát nem így képzeltem el az én életemet és házasságomat sem. Mit szól majd az én jegyesem József, ha elé állok azzal, hogy gyermeket hordok a szívem alatt? És nyilván átjutott az agyán, hogy és mit szólnak az emberek? Hiszen, ha csak ennyit tudnak, hogy én egyességem ideje alatt áldott állapotban vagyok, akkor akár mint házasságtörőt meg is kövezhetnek. De mert Mária kész volt szelíden fogadni az Isten éppen akkor hozzá aktuálisan felhangzó igéjét, üzenetét, azt mondta, hogy imhol az Úr szolgáló leánya, legyen nékem a te beszédet szerint. És meghajolt Mária Isten akarata előtt. És Isten megáldotta őt, meg is védte őt, és általa adta a legnagyobb áldást a világnak, Jézust. Bizony van úgy, hogy Isten felhangzó és megértett igére azt mondja a lelkem először, hogy én ezt nem így gondoltam, Uram. Nekem nem ez volt a tervem az életemmel. Az életem egy adott pillanatát én nem így képzeltem el, Uram. Ilyenkor jön a kérdés, hogy kizárom magamból Isten igéjét, vagy szelíden fogadom, azaz önmagam gondolatára, akaratára, nemet mondva, meghajlok Isten akarata előtt, és helyet adok az életemben az ő szavának és akaratának. Ígértem egy másik bibliai példát is. Péter, a Jézussal való kapcsolata legelején, egy egész éjszaka tartó eredménytelen halászat után kap egy különös parancsot Jézustól, amikor minden ember tudta már, hogy egy kicsit is értett ott a galileai tavon való halászathoz, az furcsán nézett volna Jézus, amikor azt mondja a délelőtti, már igencsak meleg órák idején, hogy vesd be a hálódat újra. És Péter elmondja, hogy Uram, jól lehet egész éjszaka, amikor az ideje volt, haláztunk és nem fogtunk semmit. Mégis a te szavadra bevetem a hálót. És tele lett a háló. Amikor szelíden fogadom Isten éppen hozzám szóló aktuális igéjét, azaz hajlandó vagyok meghajolni előtte, engedni neki, akkor Isten igéje bekerülhet az életembe, és a maga áldott munkáját bevégzi bennem is, és ha éppen úgy aktuális, akkor általam is. Van olyan is, hogy Isten felhangzó igéje megsebzi az embert, hogy fáj, amit mond. Valljuk meg őszintén, hogy azokat az igéket szeretjük igazán, amelyek, mint balzsam, úgy dédelgetik, gyógyítgatják a lelkünket. Azokat sokkal hamarabb hajlandók vagyunk meghallani és örömmel fogadni. Amikor Isten keményen beszél, amikor az ige vág, a szívünkbe vág, azt kevésbé szeretjük. Ott bizony le kell győzni magunkat, hogy akarjuk Isten igéjét a lelkünkbe fogadni. De amikor ilyen a lelkedbe, az elevenedbe vágó igét hallasz, akkor gondol arra, hogy a növényt nemesítő kertész az oltó késével belevág a növénybe. Megsebzi, hogy abba a sebbe, arra a sebre tehesse oda a nemes oltványt. És aztán ez a nemes oltvány átformálja a vad alanyt, megszelídíti, a természetét átformálja. Azt mondja Jakab, szelíden fogadd a beoltott igét. Az a titokzatos esemény, amit úgy hívunk, hogy újjászületés. Ami nélkül senki nem megy be Isten örök országába. Az így az ige által, mint belénk oltott ige által valósul meg. Isten lelke megsebzi az életünket, azt a régi természetünket, és belénk plántálja az ige által a Krisztus természetét. És egyszer csak azt kezded érezni, hogy egy új élet vett lakozást bennem. Egyszer csak kezd úgy megfogalmazni benned egy különös gondolat, hogy valahogy én már más lettem. Egy új természet született meg bennem. Egyszer csak mások lesznek a vágyaid. Ami eddig fontos volt, az érdektelen lesz. És új dolgok kezdenek érdekelni. Amivel eddig tápláltad a lelkedet, attól elfordulsz, és valami új kezdi megelégíteni és betölteni a lelkedet. Azt kezded észrevenni, hogy ott van még benned a régi természetednek az a fajta indulata, amitől oly sokat szenvedtél te is, meg mások is, de ugyanakkor azt kezded érezni, hogy van bennem egy új természet is. A Krisztus természetét az ige által plántálja belénk az Isten, és tesz új emberré. Szelíden fogadni a belénk oltott, a belénk plántált igét. Azaz meghajolni az Isten előtt. Engedni, hogy időnként megsebezzem, hogy megállítsam, hogy új irányba fordíthassa az életünket, a gondolatainkat, az értékrendünket. Szelíden fogadni a beoltott igét. De hogyan lehet szelíd az én lelkem? Hogyan lehetek alkalmassá arra, hogy Isten belém plántálhassa az ő igéjét? Három tanácsot mond erre Jakab, és nagyon röviden csak említés szintjén befejezésül ezt mondom el. Először is azt mondja a felolvasott igében, hogy legyünk késedelmesek a szólásra, és gyorsak a hallásra. Azaz, többet kell Isten előtt igazán csendben lenni. Amikor nem én beszélek már. Igen, legtöbbször azzal kell kezdenünk az Isten előtti csendességeinket, az igére való figyelésünket, hogy kibeszéljük magunkból mindazt. Ami elkeserít, ami foglalkoztat, ami betölt, ezt mind ki kell beszélni magunkból, de utána tudni kell Isten előtt csöndben hallgatni, hogy aztán ő is megszólalhasson. Azt mondja, gyors légy a hallásra, és késedelmes a szólásra. Valljuk meg őszintén, mi pont fordítva csináljuk. Olyan gyorsan tudunk azonnal válaszolni, beszélni, tanácsot adni, igéket is idézünk. Mennyire nem tudunk csöndben lenni. A másik embert se tudjuk meghallgatni igazán. Föltesszük a kérdést, hogy mi van veled, és a választ se tudja elkezdeni. Arról kezdünk beszélni, hogy mi van velünk. Isten előtt is így vagyunk sokszor. Mi akarunk állandóan beszélni. Azt mondja, légy gyorsa hallásra, vagyis készséges, és tudj csöndben lenni. Aztán azt mondja másodszor, hogy meg kell tisztítani a szívünket. Azt mondja, gonoszságtól, undokságoktól, bűnöktől tisztíts meg magad. Ha van egy kis kerted, a méteres gazba nem ültetsz, és nem vetsz semmit. előbb kitakarítod, kigyomlálod, és ültetésre, vetésre alkalmassá teszed a földedet, vagy akár azt a kis balkonládát, ami az erkélyeden van. Ne csodáld, ha tele van lelki gyomokkal a lelked, hogy nem tudod szelíden befogadni Isten igéjét. Aztán mondd egy ilyet is, szűnj meg a haragtól. Ugye a haraggal úgy vagyunk, hogy hát először is megszoktuk magyarázni, hogy miért jogos a haragom, és aztán valamikor nagyon keményen, masszívan őrizzük is a haragot valaki, valakik felé. Ugye a harag az a döbbenetes, iszonyatos lelkület, ami elszigetel és elzár. Gondold végig, akire haragszol, velem, hogy beszélgetni nem akarsz, de látni se kívánod. Ahogy a harag úgy be tudja fészkelni magát a lelkünkben valaki felé, ott le is szigeteli a kapcsolatot, elvág tőle. Ennek még ilyen állapotunkban szoktunk is örülni, hogy egyébként se kívánnék vele beszélgetni, akkor meg nem is hiányzik. Csak azt hagyjuk ki a számításból, hogy amikor így emberek felé a megőrzött harag elvágja a kapcsolatot, akkor egyúttal fölfelé is megszűnik a kapcsolat. És nem érti az ember, hogy járok én becsülettel templomba, olvasom is Isten igéjét, és valahogy mégis erőtlen az életem, nincs igazán hatással az életemre az ige, kihullik a szívemből. Miért van ez? Azért, mert ott van valaki, vagy valakik felé a megőrzött harag, és ha emberek felé így ott van bennünk a harag, az egyúttal elvágja az Isten felé való kapcsolatot is, és igazán nem tud az életünkbe áradni az Isten igéje. Azt mondja Jakab, szűnj meg a haragtól. Egyébként is ember haragja Isten országát, nem munkája. Szelíden fogadd a beoltott igét. Ha Isten igéje így helyet és teret kaphat az életünkbe, abból mindig gyakorlati Isten tisztelet cselekvés lesz. Ugye azzal kezdtem, hogy Isten igének az a természete, hogy nem csak szó, hanem cselekedet is. Isten az ő felhangzó igé által szól, és cselekszik is mindig. És ha igazán bennünk helyet talál Isten igéje, akkor ez nem csak szó, üzenet, elméleti gondolat lesz bennünk, hanem ez a belénk jutott ige cselekedetté is akar lenni. Ezért ezt az igével való kapcsolatot fejtegető részt Jakab nagyon gyakorlati versekkel zárja le. Az ige hallgatás után elkezd beszélni a gyakorlati Isten tiszteletről. Ami nem az, hogy ide eljövünk vasárnap, hanem az, hogy lehajlok a nyomorulthoz, hogy észreveszem a szenvedőt, hogy meglátogatok egy özvegyet. És megjelenik az életemben a Krisztus élete. Akkor áldás igazán a szívünkbe beleplántált ige, ha az életté, Isten tiszteletté, szolgálattá is lesz. És ha betölt az ige, akkor kiszorul belőlünk a világ. A kettő együtt nem él az ember lelkében. Ha a világ tölt be, akkor igazán nincs helye bennem az igének. Ha viszont ebben a világban élve, de nem a világ szerint akarsz élni, mint hívő ember, akkor ahhoz az szükséges, hogy betöltsön az ige. És ha Isten igéje betölt, akkor kiszorítja belőled a világ szellemiségét, értékrendjét, lelkiségét. Hogyan lehet ebben a világban, de nem a világ szerint élni keresztény emberként? Úgyha újra meg újra, napról napra, szelíden fogadva a beoltott igét, betöltekezünk Isten igéjével. Szelíden fogadjátok a beoltott igét, üzente, tanácsolta Jakab apostol szavain keresztül az élő Isten maga. Kész-e a szívünk? Nyugodtan vegyük elő, és inkább nyomjuk ki, mert meg fog újra szólalni. Egy szóval tehát, Isten felhangzó igéjét hogyan fogadja most, ma a lelkünk? Ez a legdöntőbb kérdés. Nem az, hogy mennyi a terhed, nem az, ami megoldhatatlan gondként eléd tornyosul, nem a sok nyomorúságod az igazi kérdés, hanem az, hogyha Isten szól, azt hogyan fogadja a lelked. Ha szelíden, akkor Isten lelke az ő igéjét beléd plántálja, és erőd lesz, bölcsességet. Betöltekezik a lelked Isten örömével, békességével. És bajaid ellenére is boldog ember leszel. Sok vívódásod között is lesz a lelkednek egy alapvető belső bizonyossága. És ott kint a világban, nagyon nehéz élethelyzetekben is talpon maradsz, békességes, boldog tanítványa leszel a Krisztusnak. Szelíden fogadjuk a belénk oltott igét, mert az megtarthatja, megtartja a mi lelkünket. Így legyen. Amen. Urunk, áldunk és magasztalunk téged minden igédért, amely nem halt el a lelkünkben, amelyet nem folytott meg a mi szívünk keménysége. Köszönjük minden igédet, amely legyőzhetett és meggyőzhetett bennünket. Urunk, így köszönjük meg neked azokat az igéket, amelyekre hitünk, üdvösségünk, veled való kapcsolatunk, és a neked való szolgálatunk alapulnak. Urunk, arra kérünk téged, most is hadd győzzön le minket a te áldott igét hatalma. Urunk, szelíden akarjuk fogadni a te igédet, a lelked indításait, tanácsait. Te magad légy, Urunk, aki kigyomlálod szívünk kertjét, hogy aztán magad elplántálhasd belénk a te áldott igédet. Urunk, így a te csodálatos igét hatalmára tekintve könyörgünk a hitoktatás szolgálatáért, ami újraindul. Urunk, áld meg azoknak a munkáját, szolgálatát, akik gyermek szívekbe plantálják el a te szavadat. És áld meg azokat a gyermekeket is, Urunk, hadd tudják szelíd lélekkel fogadni a te szavadat. Urunk, könyörgünk a gyászolókért. Vigasztald meg őket. Az élet igéjét plantáld el a szívükbe, hogy tovább láthassanak síron, koporsón, a halál diadalán, és áld meg a szívükben szerettük emlékét. Urunk, a te igédet, mint lelki táplálékot, felülről való erőt, világosságot plántáld el a szívünkbe. Urunk, oly nagy szükségünk van rá, életünk terhei, gondjai, kísértései között. hadd erősítsen, védjen, tanácsoljon minket a Te igéd. Eléd hozzuk családjaink életét, szeretteinket, közelben és távol. Áld meg gyülekezetünk egész közösségét, és fölemeljük könyörgő szavunkat nemzetünkért, határokon belül és azon túl. Urunk, áldj meg minket, szenteld meg a népet, hogy történelmi távlatokban nézve is legyen gyógyuló, tisztuló, épülő jövendője. Megváltunk, a Krisztus Jézus nevében kérjük mindezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyünket elfoglalva, testvérek, keressük meg záró énekünket, a 200. dicséretet, és énekeljük annak az első, a második és a 6. verseit. Tehát a 200. dicséretünk első, második és 6. verseit énekeljük. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk. Majd utána fennállva a nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt énekeljük.